Kedves testvérek, olvassuk tovább a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Az összefüggés kedvéért elolvasom az első verset is, és utána a 6. verstől újra, amiről a múlt héten már szó volt, és olvasom egészen a 22. versig. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első versét, és a 6-tól a 22. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapta az intést Noé a még nem látott dolgok felől, és Isten félelmében háza népe megmentésére bárkát készített. E hite által elítélte a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy. Hitáltal vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek tervezője és építője Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is a magzat foganására, és életkora ellenére szült, mivel hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért attól az egytől, mégpedig mint egy kihalttól, olyan sokan származtak, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján levő homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így beszélnek, nyíltan megvallják, hogy hazát keresnek. És ha arra gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna idejük, hogy visszatérjenek. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudnélik a mennyei után. Ezért Isten nem szégyeli őket, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik várost. Hitáltal áldozta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és az egyszülöttjét vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, Izsáktól lesznek utódait. Arra számított, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, mint egy élőkép gyanánt. Hitáltal áldotta meg Izsák Jákobot és Ézsaut az eljövendőkre nézve. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kivonulásáról, és rendelkezett teteme felől. Urunk, köszönjük neked, hogy amik megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg. Kérünk téged, hogy te szólj hozzánk ebből az igéből. Amen. Testvérek, egy olyan ige szakaszhoz érkeztünk, hogy az embernek, megmondom őszintén, kedve lenne egyetlen egy verset elővenni ebből, és ott megállni, de akkor azt hiszem, hogy nagyon sokára érnénk a zsidókhoz írt levél végére, és ezért én most ezt az egész szakaszt, amit felolvastunk, ez hadd álljon most itt előttünk. A múlt alkalommal láttuk, hogy mit is jelent a hit. Nagyon érdekes itt a görög szövegnek az eleje, a hit pedig, ez jellegzetes fordulat a görög nyelvben, amikor például a nagy görög tudósok, matematikusok vagy filozófusok valaminek meg akarták adni a meghatározását, a definícióját. Ugye itt vannak köztünk, akik értenek a matematikához. Egy definíciót látunk itt magunk előtt, a hit pedig a remélt dolgoknak a valósága vagy a megvalósulása, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Itt azt látjuk, hogy a hitet az Isten igéje két különböző szempontból, két dimenzióban határozza meg. Először is a jövő felé mutat, a hit a jövő felé mutat, tehát amit Isten a hívőknek megígért, ugye ez a reménységünknek az alapja, azt a hívő már most úgy veszi, hogy az megvalósult. A másik pedig a jelenre vonatkozik, a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert a hívő olyasmit lát, amiről meg van győződve, és amit a nem hívő ember nem láthat. Mert csak az újonnan született ember láthatja meg a hit szemével. Nagyon érzékletes példája ennek az, amikor talán emlékeztek a királyok második könyvében, amikor Arám királya körbezárja Dótánt, mert el akarja fogni Elizeus prófétát, aki ugye mindig megmondta az Izrael királyának, hogy az arámiak merről fognak támadni, és hogy hol védekezzen. És Elizeus szolgája, amikor észreveszi, hogy az Arám király serege körbevette Dótánt, ahol ők tartózkodnak, hát halálra rémül, hogy most mi lesz. És Elizeus így felel neki: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus imádkozott: ó, Uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az Úr a szolga szemét, és látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Tehát ilyen a hívő embernek az élete. Olyasmit lát, amit csak a hit szemével lehet látni. És ez az a hit, tehát amely a megígért dolgokat úgy veszi, hogy már meg is valósultak, és látja a hitetlen ember számára láthatatlan, ám létező dolgokat, és meg van győzedve a létezésükről, ez az, ami tetszik az Istennek. Ezért mondja ott az ige, hogy csak így lehet tetszeni Istennek. És azok a példaképek, akiket itt ez a fejezet felsorol, ezek nem olyan példaképek, akik soha nem voltak hitetlenek, akik soha nem inogtak volna meg a hitükben, akik soha nem követtek volna el bűnt. És mégis ott volt az életükben, ez volt az életüknek a fő jellemzője, a fő hajtó ereje, hogy ott élt bennük ez az Istennek tetsző hit, és ezért ők maguk is tetszettek Istennek. Amikor végignézzük ezeket a személyeket, ezeket az ószövetségi személyeket, ezeket a példákat, akkor azt látjuk, hogy a hit jellemzőit három szempontból mutatja be az ő életükön, az ő példájukon keresztül Pál. És ehhez a hitnek, ehhez a három alapvető jellemzőjéhez ad nekünk példákat az apostol az Ószövetségből. Az első példát már a múlt héten láttuk, a hitnek az alapelemei. Mi a hitnek a legfontosabb alapeleme? Kiemelte Pista bácsi a múlt héten, hogy Énok is és Noé is Istennel járt. A hitnek az első és legfontosabb alapeleme ez, Istennel járni. Noé azért építette meg a bárkát, mert annak, hogy ő Istennel járt, az volt a következménye, hogy valóságként kezelte, amit Isten a jövőre nézve megmondott neki. És ezáltal Noé hite az egész családjának a megmenekülését szolgálta. A Péter első levele, első fejezet 9. versében olvasunk egy olyan verset, ami különböző bibliafordításokban különböző féleképpen van lefordítva. Tulajdonképpen mindegyik helyes, és érdemes kiterjeszteni a jelentését. Azt mondja az ige itt, hogy elérve hitetek célját, az egyik fordítás szerint a lélek üdvösségét, a másik szerint azt mondja, hogy lelketek üdvösségét, itt többes számban van a görög szó, lelkek üdvösségét, lelkek megmenekülését. Ugye ebbe beletartozik az enyém is, de adott esetben, mint ahogy Noénál láthatjuk, beletartozhat a másiké is. Noé hite elérte a célját. Megmenekültek azok a lelkek, ő maga is, meg a felesége, meg a fiai, meg azoknak a feleségei, és megmenekült minden és mindenki, aki bent volt vele együtt a bárkában. Ezért mutatja be Isten a hitet, mint ami által megmenekülhetünk. Mert ez a hitnek a végső célja. Nem az, amit sokan tévesen elképzelnek a hitről, hogy hát valamiben mindenkinek hinnie kell. Ugye milyen ostoba beszéd ez? Hát valamiben mindenkinek hinnie kell. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy hát igen, a hit az azért kell, mert a hit kielégíti az embernek a transzcendens utáni vágyát, azt a sóvárgását, hogy higgyünk abban, hogy azért a látható, tapintható fizikai világon túl azért létezik valami magasabb rendű. Aztán vannak, akik azt hiszik, hogy a hit egyfajta jobb életminőséget biztosít, mert ad egyfajta értékrendet, egyfajta szabályrendszert, ami szerint az ember élhet, és akkor nem lesz az embernek az élete olyan szétfolyó, olyan rendetlen. De aztán vannak, akik azért már tovább jutnak, és azt gondolják, hogy igen, a hit arra való, hogy az ember kapaszkodjon bele, hogy bizalma legyen. Sokszor nem hívő emberek csúfolják a hívőket úgy, hogy hát persze, azért kell nekik a hit, mert a hit nem más, mint egy mankó, mint egy kapaszkodó, mert nem tudják más, hogy gyenge emberek, nem tudják más, hogy élni az életet a világban. De itt azt olvassuk az igében, és a Noé példájából is ezt látjuk, hogy a hit célja a megmenekülés. Megmenekülés az Isten ítéletétől, megmenekülés az Isten haragjától, és ebből a szempontból látjuk, hogy alapvető fontosságú Istennel járni. A hit első jellegzetessége, a hit első alapeleme Istennel járni. Most részletesebben a második, a hitnek a második alapeleméről lesz szó, a harmadikra az, arra már nem is fog ma sor kerülni. A hit második alapeleme, amire itt Pál apostol példákat hoz, az a hitnek a kitartása. A hit, a kitartó hit. Megmaradni, kitartani abban, amit Isten megmutatott, tovább menni, végig menni azon az úton, amelyre Isten ráállította a lábunkat, és ehhez az apostol az ősatyáknak a példáját hozza fel. Az első példa Ábrahám. Ja, ismerjük Ábrahám történetét, azt hiszem, hogy az egyik olyan történet, amelyet a bibliaolvasó ember, meg a, például a kisgyerekek, akik keresztény családban nőnek föl, az egyik olyan történet, amit leghamarabb megismerünk. Isten olyan távolra küldi el Ábrahámot a szülő hazájától, hogy induláskor még nem is tudta, hogy hol van az a hely, ahova mennie kell. Nem tudta. Nem csak azért, mert nem létezett térkép, az ige nyilvánvalóan megmondja azt, ugye ebben a szakaszban, amit olvastunk, nem tudta Ábrahám, hogy hova megy, nem tudta, hogy ott mi vár rá. Légvonalban, hogyha mondjuk Jeruzsálem és Ur-Kasdimnak a távolságát vesszük, vagy esetleg menjünk tovább, és mit tudom én, a földközi tengerpartját, ez körülbelül legyen 2200 kilométer légvonalban, hogy érzékeljük. Körülbelül Budapest és Jeruzsálem van egymástól 2200 kilométerre légvonalban. De Ábrahám ennél sokkal hosszabb utat járt be, mert sőt, ahogy, ha jól mértem, akkor legalább másfélszer annyit, de majdnem kétszer annyit a Hárán felé tett kitérő miatt. És az Isten igéje, ahogy az előbb említettem, ki is emeli, hogy Ábrahám nem tudta, hogy hova megy. Nem tudta, hogy milyen az a föld, nem tudta, hogy kik lakják. Nem tudta, hogy milyen lehetőségei lesznek ott, hogy az állatait legeltesse. Nem tudta, hogy vajon biztosítva lesz-e a megélhetése ott azon a földön. És a hitnek a kitartása kellett ahhoz, hogy lemondjon arról a városi kényelemről, amiben ő neki Ur-Kasdimban része volt. Ugye tudjuk a kutatásokból, antropológiai, meg régészeti kutatásokból, hogy Ur-Kasdim, ahonnan Ábrahám kiindult, az akkori világ egyik legmodernebb városa volt, még vízvezeték is volt benne. És Ábrahám mégis Isten szavára elindul, és itt ugye olvastuk az igében, hogy az egész életét, ráadásul a fia és az unokája is, nomád, vándorló pásztor emberként élte le. Miért vállalták ezek az emberek ezt a viszontagságot. Miért nem mentek vissza? Hiszen itt azt olvassuk, hogy hát ha akartak volna, visszamehettek volna. Hát nem a világ végére mentek. Hát 2200 kilométer tényleg elég nagy távolság, hogyha visszanéztek volna, és azt mondták volna, hogy hát ez nekünk mégse tetszik. Hát visszamehettek volna. Pál apostol ezt teljesen nyilvánvalóan itt megállapítja. Azért nem mentek vissza, és azért nem ment vissza Ábrahám, mert Istennek két ígérete megvalósulásában egészen biztosak voltak. Egészen biztos volt Ábrahám abban, hogy Istennek két ígérete megvalósul. Az egyik, hogy bekövetkezik Istennek a földre, az utódokra és az áldásra tett ígérete, a másik pedig Ábrahám tudta, hogy az ígéret földje nem a végállomás. Mit jelent az, hogy vagy melyek azok az ígéretek, amelyeknek a megvalósulásában Ábrahám nagyon szilárdan hitt, amelyeket ő annyira elhitt, hogy tudta, hogy az már most valóság, még akkor is, hogyha ő nem látja. Az első legfontosabb ígérete Istennek az volt, ugye három nagy ígéretet tett Isten Ábrahámnak. A föld, hogy nekik adja azt a földet. Az utód, hogy megszaporítja Ábrahámot és nagy néppé teszi. És a harmadik, hogy Isten megáldja őt, és áldássá teszi. Megáldalak, és áldássá leszel, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Ugye emlékszünk erre a csodálatos ígéretre, és tudjuk, hogy valami olyasmit hitt Ábrahám, amit még elképzelni sem tudott. Ábrahámnak még nem volt elképzelése arról, hogy majd ő lesz az egyik ősatja annak a messiásnak, annak a Krisztusnak, aki majd megváltja ezt a világot, megszabadítja ezt a világot a bűntől, az átoktól, az Ádám szövetség szegésének az átkától. Ezt még akkor Ábrahám nem tudta, de hitte. Annyira hitte, mintha már megvalósult volna. És a másik, hogy Ábrahám tudta, hogy az ígéret földje nem a végállomás. Tudta, hogy Isten el fogja őt juttatni a mennyei Kánaánba, a mennyei ígéretnek a földjére, a mennyei Jeruzsálembe, holott Jeruzsálem akkor még nem is igazán létezett. Ugye tudjuk, hogy később az Ábrahám történetéből tudjuk, hogy Sálem, mint város létezett. De Ábrahám ezt az alapokkal bíró várost várta. Azt a várost, aminek maga Isten az alapja. Szeretném elmondani nektek egy olyan misszionárius családnak a történetét, akit hát nem nagyon szoktak emlegetni, nem egy ismert misszionárius család. Graham Stainsnek, vagy azt hiszem, hogy így kell ejteni a férfinek a nevét, Gladys Staines, a felesége, három gyermekük volt. Ez nem régi történet. Tehát ne arra gondoljatok, hogy hát valamikor a 19. században, nem, ez most volt a 20. században ez a történet. Ez a házas pár és a három gyereke meghallották ezt a hívást, amivel Isten kihívta őket az ausztráliai kényelmes otthonukból, és elmentek Indiába, Kelet-Indiába, egy olyan területre, ahol nagyon sok különféle indiai törzs élt, és talán tudjátok, hogy Indiában még mindig a mai napig nagyon sok a leprás. És ők úgy szolgáltak Istennek, hogy egy lepra telepet nyitottak, ahol gyógyították és stabilizálták a leprásoknak az állapotát. Ugye ez a 1990-es években zajlott. És ugye tudjuk, hogy azért ma már eléggé jól gyógyítani nem lehet, a következményeket nem lehet elhárítani, de tünetmentessé és fertőzésmentessé lehet őket tenni, és ott munkát adtak ezeknek az embereknek. És egyik alkalommal, amikor a férfi és a két kisebbik gyerek, ugye a nagylány az otthon maradt az anyukával, és a két kisebbik gyerek, meg a férfi, egy 10 éves, meg egy 6 éves kisgyerek, meg az apuka, elmentek egy viszonylag távolabbi faluba, hogy ott is kezeljék a leprásokat, akik már várták őket, és közben hirdették az Isten igéjét. Az apuka hirdette az Isten igéjét. És megtámadta őket egy hindú fanatikus csoport, amikor éjszaka az autójukban aludtak, és rájuk gyújtották az autót, és még azt sem engedték, hogy az apuka a két kisgyereket kiengedje az autóból, hogy legalább azok megmeneküljenek. Ott égett benn a misszionárius apuka a 10 éves és a 6 éves kisfiával együtt. Na most ezt azt mondjuk, hogy hát sajnáljuk szegény misszionáriust, meg a két kisgyereket, és amikor a felesége megtudta, hogy mi történt a férjével, meg a két kisfiával, és megkérdezték tőle, hogy akkor most mit fogsz csinálni, azt mondta, hogy hát mit tehetnék? Hát Isten ide küldött, akkor itt maradok. És még hosszú éveken keresztül ott maradt ugyanazon a lepra telepen a 16 éves kislányával együtt, és tovább folytatták azt a munkát, amit elkezdtek. És azért írtam föl a dátumot, hogy ez mikor történt ez az esemény, hogy lássátok, hogy ez most is előfordulhat. Ez 1999. január 23-án ölték meg a misszionáriust és a két kisfiát. Visszagondoltok arra, hogy mit csináltunk mi 1999-ben, akkor láthatjuk, hogy az nem is volt olyan nagyon messze. Hogy van ez? Tehát akkor kimennek arról a földről, ahol születtek, és elmennek valahova, ahol teljes létbizonytalanságban vannak, és ez miért lehetséges? Mindig minden hívőnek ilyen hatalmas áldozatot kell vállalnia azért, hogy kitartson a hitben, és végigjárja azt az utat, amelyet Isten kijelölt a számára? Fizikailag nem biztos. De azt hiszem, hogy szellemi szinten mindenféleképpen. És ugye ez nekünk nem tetszik. Mert mi inkább Úrkazdinban szeretnénk maradni, ahol kőből épített szép házak vannak, és vízvezeték, és kényelmes az élet. Mi meg akarjuk kímélni magunkat a kellemetlenségektől, a kényelmetlenségektől, mint ahogy egy német belmissziónak az egyik munkatársa még évekkel ezelőtt mondta el nekem, hogy a gyülekezetükben elhatározták, hogy néhányan, egy-két család a gyülekezetből egy olyan településre költözik Németországban, ahol semmiféle keresztény közösség, keresztény munka nincsen. És a végén ő ment el egyedül a családjával. Mert mindenki más kifogásokat hozott fel. Az egyik azt mondta, hogy hát hogy fog ő ott munkát találni? A másik azt mondta, hogy hát de neki gyerekei vannak, és azon a környéken nem biztos, hogy a gyerekeknek a megfelelő iskoláztatását majd biztosítani tudja. A harmadik azt mondta, hogy ő nem akarja otthagyni a lakását, és elmenni a bizonytalanra. Mi történik a lakásával az alatt, amíg ő ott lakik, betörnek? És lehetne még egy csomó mindent mondani. És ezeknek nem Indiába kellett menni, mint a másik házaspárnak. Ezeknek nem a teljesen ismeretlen Kánaán földjére kellett elmenni. El kellett volna indulni Úrkazdinból. Ábrahám hite abban nyilvánult meg, hogy kész volt az Isten szavára elindulni az ismeretlenbe. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy Ábrahám az Isten szavára kész volt fejest ugrani az ismeretlenbe, mert tudta, hogy Isten kezébe fog esni. Nem az ismeretlenbe ugrott fejest, csak látszólag. Mert ott volt az a számára látható valóság, az Isten keze, az Isten tenyere, hogy ő abba fog beleesni, még akkor is, hogyha a külvilág azt gondolja, hogy az ismeretlenbe ugrott fejest. És tudta azt, hogy Isten valami olyan nyugodalmat készített a számára, amelyért érdemes bármilyen kellemetlenséget vállalni. És olyan szép dolog az, hogy Sára ebben Ábrahámnak tényleg társa volt. Itt Sárát is felsorolja az apostol. Na de hát Sára mit keres a hit példaképei között? Hát nem ő volt az, aki hitetlenül nevetett, amikor Isten bejelentette, hogy Izsák megszületik. Itt azt olvassuk az igében, hogy Sára hűnek tartotta az Istent. Az a hit, az ígéretének a megvalósulásába vetett bizalom felül kerekedett benne, és adott erőt neki, mondja itt Pál apostol a gyermeknek a fogadására. És Isten igéje sehol sem állítja azt, hogy a hit csak úgy egy csettintésre majd eltölti a szívünket. Nem, Sára példája azt mutatja a számunkra, hogy a hitért harcolni kell. De azt is mutatja, hogy a kitartó hitnek milyen áldott következményei vannak. Ugye Sára esetében is láthatjuk. Megszületett az utód, aztán az utódok, majd később, mert a hitben való kitartásnak mindig megvan a gyümölcse. Nem mindig, és nem mindet látjuk meg. Sára például csak Izsákot láthatta meg. Még Izsák feleségét se látta meg. Ábrahám majd csak Sára halála után küldte el Ebiméleket, hogy keressen feleséget Izsáknak. Az unokáit meg végképp nem láthatta Sára. Nem láthatta meg, és még csak nem is tudott róla, még elképzelni sem tudta, hogy ez a kisfiú, aki most megszületett, ez ősapja lesz annak a nagy utódnak, az Úr Jézusnak, aki által Isten beteljesítette Ábrahámnak az áldásra tett ígéretét. Mert a hit szeme távolabbra lát annál, mint ami körülveszi, mint amit az ember a kezével megérinthet. És ezért mondja itt az apostol ezzel a nagyon érdekes szóval, hogy távolról üdvözölték az ígéreteket, amiket Isten előre megmondott neki. A görögül az üdvözöl szó az azt jelenti, hogy barátságosan és kedvesen fogad valakit. És ugye elképzeltem, hogy ha én várok valakit, akkor ugye nálunk, hogyha én kinézek az ablakon, vagy kiállok az erkélyre, akkor már egészen az utca sarokról lehet látni, hogyha jön hozzám valaki. Ha én várok valakit, akkor és kiállok az erkélyre, akkor én már az utca sarkon látom, hogy ő közeledik. Ahogy befordul az utcánkba, akkor már látható. És távolról már integetek valakinek, mert látom jönni. Még nem ért a kapuhoz, még be se csöngetett, de már látom lépkedni a házam felé, látom őt az utcán, az érkezése teljesen valóságos, néhány perc, és már ott van. Ennyire biztosak voltak az ősatyák abban, hogy az Isten ígérete megvalósul. Már köszöntek a megvalósult ígéreteknek. Még csak távolról látták. Ezért tudtak kitartani annak ellenére, hogy idegenek és vándorok voltak azon a földön. Hát micsoda bizonyságtétel, azt mondja itt az ige, hogy erről bizonyságot tettek, hogy ők idegenek és vándorok ezen a földön. Hát miféle bizonyságtétel ez? Talán emlékeztek rá, hogy többször is elmondtam, és valahogy nekem mindig nagyon jó példának marad, hogy talán tudtok róla, többen tudtok róla, és elnézést, hogy megint ezt a példát elmondom, de nagyon érzékletes, hogy több tanévben is kint kellett dolgoznom Spanyolországban, ott tanítottam kint több alkalommal is. És ugye amikor az ember hosszabb ideig külföldön tartózkodik, hát ugye nem vihetek mindent magammal, nem vagyok csiga, hogy a hátamon hordjam a házamat, és ugye bizonyos dolgokat ott vásárolni kell. És bizonyos formában ott élni kell. De hogy az ember mindig gondol arra, hogy na de én nem fogok itt maradni, megyek haza. És például, amikor az ember azt a kis szobát, amit ott rendelkezésére bocsátanak, vagy azt a lakást, amit bérel, azt ennek megfelelően szereli föl. És ugye végig gondolom azt, hogy ha én most veszek ezt vagy azt, veszek egy ilyen edényt, vagy egy olyan használati tárgyat, vagy egy valamilyen műszaki cikket, vagy egy bármiféle szerkentyűt. Minden egyes alkalommal végig gondoltam azt, hogy ezt a dolgot, ha én megveszem, akkor én ezt haza fogom-e vinni? Haza tudom-e vinni? Vagy pedig úgyis itt kell hagynom. És rájövök, hogy itt kell hagynom, akkor inkább lemondok róla, lehet, hogy kicsit kényelmetlenebbül fogok élni, de inkább lemondok róla, mert úgyse tudom hazavinni. És nagyon fontos dolog, amit itt az apostol mond, hogy a hívő ember azzal is bizonyságot tesz, hogy nem rendezkedik be túlságosan ezen a földön. Mert úgyse vihetem haza. Ahol most vagyok, az nem az én igazi hazám, ott csak átmenetileg tartózkodom. És ez a bizonyságtétel arról, hogy ez az élet, és az élet végén a halál, azok számára, akik nem érik meg, vagy nem érjük meg az Úr Jézusnak a visszajövetelét, ez nem a végállomás. Az élet és a halál nem a végállomás. Egyre zordabb, és egyre keményebb, és egyre sötétebb körülöttünk a világ. Azt tapasztaljuk újra meg újra, hogy szörnyű démoni erők tombolnak ebben a világban, mert az ördög tudja, hogy kevés ideje van hátra, de a hívő embernek a bizonyságtétele nagyon fontos, hogy arra mutasson, hogy az Isten által van egy elkészített örök haza. Hogy mi afelé haladunk. Hogy tombolhat itt a sátán tiszta erővel, és talán szenvedünk miatta. De mi afelé, az örök haza felé haladunk, amelyet az Úr megígért nekünk, és ami az Úr Jézus érdemiért a miénk lehet. És ezért nem kell nekünk itt, ebben a világban szellemileg belehalni és belefulladni a gonosznak az áradatába. És ezért nem kell visszamennünk oda, ahonnan az Isten kihívott bennünket, hanem mehetünk hazafelé, a mennyei hazafelé. És ezért mondja itt az ige, hogy a mennyei után vágyakozó embereket nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék. Hát van olyan, hogy Isten szégyel valakit, aki az övé. Van olyan, hogy Isten szégyeli azt, hogy na, X, Y, meg Z azt állítja rólam, hogy én az ő istene vagyok. Hát van ilyen. Az Úr Jézus világosan megmondja, hogy aki szégyeli őt az emberek előtt, azt ő is szégyelni fogja az ő mennyei atya előtt. Arról ő nem tesz bizonyságot. Ugye nagyon nehéz dolog bizonyos emberek előtt, vagy akár általában a világ előtt, nagyon nehéz dolog bizonyságot tenni az örökké valóságról, az örök hazáról, a mennyről. Mert sokszor talán nem esik olyan túlságosan nehezünkre bizonyságot tenni másoknak, Istennek a gyógyító, szabadító kegyelméről, vagy esetleg beszélünk másoknak a megváltozott életünkről, arról, hogy Isten megszabadított a bűnből, vagy megszabadított valamely rossz szokásunkból, vagy valamely káros szenvedélyünktől. Aztán talán beszélünk arról, hogy Isten meggyógyított valami betegségből, vagy talán beszélhetünk az Úr Jézusnak az áldozatáról, a bűnbocsánatnak az ajándékáról, és ez nagyon fontos is, tehát kell is beszélni erről, mert ez része, mindez része a keresztény bizonyságtételnek. De sokkal nehezebb beszélni a mennyei hazáról, arról, hogy elérkezik az Isten népének a nyugodalma, ahogy láttuk már itt a zsidókhoz írt levélben, mert ez egy olyan valóság, ami az embereket tovább akarja vinni ennek a létnek a korlátain. És ezt már nem veszi be az embereknek a gyomra. Bűnbocsánatért sokan sóvárognak. De azt mondani nekem, hogy én majd az örökké valóságban fogok élni valamikor, ezt nagyon sok embernek nem bírja bevenni a gyomra. És van ilyen. Ezért mondja Pál apostol, a húsvéti igében hallottuk, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert akkor tudunk kitartóan végigmenni az úton, ha látjuk a célt. Ha látjuk a végállomást magunk előtt, hogy Isten vár bennünket abban az alapokkal bíró városban, és ő magáénak ismer el bennünket. És akkor itt érkezik el az apostol ahhoz, hogy Ábrahámnak a hite még tovább növekszik. Most azon gondolkozik az ember, hogy lehet ezt még fokozni? Hogy Ábrahám kijön egy kényelmes városból, elmegy egy olyan helyre, amiről azt se tudja, hogy hol van, minden borzasztó nehézséget, kényelmetlenséget vállal, és akkor történik megint valami, amiről itt az apostol úgy beszél, hogy ez az Ábrahám hitének a csúcsa. Hiszen Ábrahám kapott egy ígéretet. az, hogy neki öreg kora ellenére kisfia fog születni. És ez meg is valósult. Izsákban láthatta hitének a gyümölcsét. És akkor egyszer csak Isten azt mondja neki, hogy hát hittél, megkaptad Izsákot, akkor most add vissza. Akkor most add vissza. És itt azt láthatjuk, hogy Ábrahám olyasmiben hisz, amire előtte az ő számára még nem volt példa. Mégpedig arra, hogy Isten feltámaszthatja Izsákot. Miből gondolja az apostol, miért gondolja az apostol, hogy Ábrahám ebben hitt? Hát azért, mert a szolgáknak azt mondta, hogy várjatok itt, amíg visszatérünk. Tehát ő hitt abban, hogy Izsákkal együtt fog visszatérni. Ugye a mi hitünk számára vannak példák. Vannak példák az Ószövetségben, de számos példa van az Új Szövetségben is arra, hogy Krisztus meggyógyított embereket, megszabadított veszedelmekből, sőt, föltámasztotta embereket a halálból, sőt, maga Krisztus is föltámadt a halálból. De gondoljunk bele, hogy Ábrahám előtt nem voltak ilyen példák. Ábrahám nem látott csodálatos gyógyítást. Ábrahám nem látott olyan fajta csodálatos szabadítást, mint például, amiről itt beszéltünk a kettő királyok, Elizeus próféta kapcsán, vagy mint Józsuénál, hogy megállította a napot. Aztán Ábrahám nem látta, hogy Isten bárkit is valamikor föltámasztott volna a halálból. És ennek ellenére hitte azt, hogy Isten számára nem létezik akadály, és olyasmit is képes megtenni, ami ellenkezik azzal, amit ő egész életében eddig tapasztalt, ellenkezik minden emberi megtapasztalással, minden emberi elképzeléssel, minden emberi tudással, mert ha Isten azt mondta, hogy Izsáktól származik a megszámlálhatatlanul nagy nép, akkor ez akkor is így lesz, hogyha Izsák most gyerek és serdülő korában áldozatként, Istennek hozott áldozatként meghal. Ugye Izsák feláldozását Krisztus feláldozása előképének szoktuk emlegetni, szoktuk tekinteni. De Pál apostol itt ebben a szakaszban Ábrahámnak a hitét emeli ki. Ábrahám azért a hívők atya, mert az egyetlen olyan ember az Ószövetség és az Új Szövetség szentjei között, aki egyedül tanúsított ilyen mérhetetlen és ilyen korlátlan bizalmat az Isten iránt, mint Ábrahám. Ilyen nem volt még egy, nem volt másik. És azt látjuk, hogy a hit egyik legfontosabb gyümölcse az áldás. Ugye ezért hozza föl Pál apostol aztán még példaképpen Ábrahámnak a közvetlen utódait, az ősatyákat, Izsákot és Jákobot, akik hit által nyertek kijelentést arra nézve, hogy miféle sors és miféle élet vár a leszármazottaikra, hogy milyen lesz a magatartásuk, a jellemük. Tehát ők hit által láttak olyasmit, amit csak a hit szemével láthattak meg, és biztosak voltak mind annak a megvalósulásában, amit Isten ígér. Hogyha látjuk azt, hogy Izsák hogyan áldotta meg a két fiát, Izsák látta nagyon jól, hogy milyen pozíciót, vagy milyen helyet foglal el az ő két fia, és annak az leszármazottai, mondhatjuk azt, hogy a világtörténelemben. És ennek megfelelően áldotta meg a két fiát, mert isteni kijelentésre áldotta meg őket. És aztán például látjuk a Jákob áldását, itt az apostol azt emeli ki, hogy Józsefet hogyan áldotta meg Jákob. De hogyha végig gondoljuk például az egész Mózes első könyve 49. fejezetét, ahol megtaláljuk Jákobnak az áldását, amikor egymás után mennek oda, és áldja meg őket az édesapjuk, ott is milyen döbbenetes teli találat a jellemük. És emlékszünk, hogy a József megáldásánál is ugyanaz volt a helyzet, mint ahogy Izsák megáldotta a fiait. Tehát emlékeztek a jelenetre, hogy József megcseréli az apjának a kezét, mert az első születtet akarta a másodszülöttnek az áldásával megáldani. És akkor József szól, hogy nem, fordítva. És Jákob tudja, hogy neki ezt így kell csinálni. Mert Isten ezt a kijelentést adta neki. De aztán látjuk Jákob esetében, hogy milyen döbbenetes a Juda áldása. Amikor kimondja Jákob, hogy eljön Síló, és a népek neki engednek, és akkor még Jákob messze nem látta azt a Sílót, akinek majd engednek a népek. És aztán látjuk a József hitét, aki olyan biztosan hitte, hogy Isten az ő népének adta Kánaán földjét, és hogy erre vissza is fognak térni, hogy bátran rendelkezett afelől, hogy a tetemét vigyék el az ősei földjére, amikor majd hazaérnek, mert tudta, hogy haza fognak menni, tudta, hogy vissza fognak menni. És még utána sok száz év következett el, mire tényleg visszamehettek. De József mégis tudta, mert valóság volt a számára az, amit az Isten megígért. Ugye láttuk azt, hogy a hitnek az egyik fő jellemzője az, hogy Istennel járni, Énok és Noé volt erre a példa. Aztán láttuk, hogy mit jelent, hogy a hit kitart a végsőkig, és itt Pál apostol az ősatyákat hozta föl erre példának. És majd ezután a következő szakaszban fogjuk látni azt, hogy mit jelentett a hit erejével cselekedni. És a következő szakaszban fogjuk majd látni az Ószövetségnek azokat a szentjeit, akik a hit erejével cselekedtek. És akkor, amikor ezeket a hitben előttünk járó példaképeket látjuk, akkor valóban mi is az Úr Jézusnak a tanítványaival együtt kérhetjük tőle, hogy Urunk, növeljed a mi hitünket. Amen.